Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Huszonöt éves a Szent István Rádió és Televízió. A jubileum alkalmából érseki háladó szentmisét tartottak délután az Egri Bazilikában. Az egybegyűlteket a szertartás elején Szarvas István atya, a rádiót és tévét fenntartó alapítvány elnöke köszöntötte. Szentbeszédében Ternyák Csaba egriesek szólt arról, hogy Jézus kérdése szíven üt bennünket, ha visszajön, talál-e hitet a földön. Elődje Seregi István érsek azért alapította Magyarország első katolikus rádióját, hogy erre a kérdésre igennel válaszolhassunk, mondta a főpásztor, felhívva a figyelmet arra, hogy az ő kérésére pedig a rádió névadója Szent István erekéje egerbe került. Ezúttal az oltárra, de az rendes körülmények között a rádióban van elhelyezve. Szent királyunk évszázadok óta óvja és védelmezi az általa alapított egyházmegyét, a katolikus médiában dolgozók pedig azon munkálkodnak, hogy a hit eljusson mindenkihez, mondta az érsek. A főpásztor mellett koncelebrált Orosz Atanáz, a Miskolci Görög Katolikus Egyházmegye megyés püspöke, valamint Juhász Ferenc atya, pasztorális helynök, a rádió első elnöke is. A szentmisét élőben közvetítette rádiónk, valamint a TV YouTube csatornáján is követhető volt, ahol így bármikor visszanézhető. Példátlan biztonsági készültség előzi meg Donald Trump és Vlagyimir Putyin várható budapesti csúcs találkozóját, amelyet kettő héten belül tarthatnak meg, számolt be az MTI. A terrorelhárítás, a rendőrség, a honvédség, valamint amerikai és orosz biztonsági egységek közösen készülnek a város védelmére. Hajós István biztonsági szakértő szerint vadászrepülőket, zavaró berendezéseket és kiberbiztonsági rendszereket is bevetnek. A Fehérház közlése szerint a diplomáciai előkészületek már a jövő héten megkezdődnek. A csúcs találkozó idején jelentős forgalomkorlátozások és lezárások várhatók Budapest több pontján. Miért éppen Budapest? Sokan kérdezik és találgatnak szerte a világban, miért lett Magyarország a helyszíne az amerikai és az orosz elnök találkozójának. A válasz egyszerű, mi maradtunk egyedül Európában a béke útján, írta Orbán Viktor a Facebook oldalán. A miniszterelnök hozzátette, mi soha nem oktattunk ki senkit, akkor sem, ha kormányunk volt, vagy éppen ellenzékben, mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat. Hozzátette, úgy nehéz meggyőzni bárkit bármiről, ha nem állunk szóba vele. Magyarország ma az az ország Európában, ahol komoly esélye van annak, hogy egy amerikai-orosz tárgyalás végül elvezet a békéhez, és ahol talán még az európai szempontok is érvényesülhetnek, olvasható a bejegyzésben. Érdekes megbeszélés volt, de itt az ideje véget vetni az öldöklésnek, ezt mondta Donald Trump, miután a Fehérházban fogadta Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt pénteken. Az első nyilatkozatok alapján szívélyes és produktív volt a találkozó, mely hosszabbra nyúlt a tervezetnél. A nagy kérdés az volt, hogy Trump rábólint-e Zelenszky kérésére, hogy Ukrajna nagy hatótávolságú rakétákat szerezzen be az Egyesült Államoktól. Ezt az amerikai elnök nem hagyta jóvá, de Zelenszky szerint nem is zárta ki egyelőre ezt a lehetőséget. Trump arról beszélt, reméli sikerül lezárni a háborút azelőtt, hogy felmerülne a Tomahawkok bevetése. A miniszterelnök szerint napirenden van a 14. havi nyugdíj bevezetése, de ez kiegészítés lenne és nem tervezik a nyugdíjrendszer reformját. Úgy vélte, a 14. havi nyugdíjat 4 év alatt lehetne bevezetni. Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban arról is beszélt, ha több gyermek születik, akkor a jelenlegi rendszert 20-25 évig még garantálni lehet. Augusztusban 4,7%-kal emelkedett a reálkereset éves összevetésben. A KSH szerint a bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 9,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683.300, a nettó átlagkereset 472.600 forint volt augusztusban. Végül az időjárásról. Nagyobb rész derült, északkeleten gomoly felhős lesz az ég a folytatásban, így csapadék nem hullik, a szél csak helyenként élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünk következik, de előbb a stábról a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül, rádiónk igazgatója Bercesi András, és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas szombat estét kívánok mindenkinek. Winston Churchilltől származik a mai nap gondolatébresztő mondata, és így hangzik: a siker titka az, hogy reggel felkelsz, és estig csinálod. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a nap hátra lévő részében. Hamarosan Beszélő könyvek című műsorunkkal jelentkezünk. Szabó Magda a Danaida című regényének negyedik részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. 20.35-től Szerzetesek fél órája című műsorunkat sugározzuk. 21 órától híreket mondunk, majd Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkat sugározzuk. A mai adásban elsőként a Balaton melletti Réf Fülöpre látogatunk, majd egy újonnan felállított görög-katolikus feszület történetét ismerhetik meg. Ezután Kérem a következőt című műsorunkat hallhatják. Ma Boros Mária optometrista tanácsot a látásjavításhoz. 22 órától hírek, majd Kódex című műsorunkkal jelentkezünk. 1663-ban telepedtek le a jezsuita atyák Sárospatakon a felső magyarországi térségben zajló katolikus megújulás részeként. Most következő műsorunkban, ahogy az elmúlt két adásban is, egy-egy előadást hallhatnak a témában. Elsőként dr. Gyulai Éva történész, a Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének oktatója előadásában főként a sárospataki jezsuita évkönyvre támaszkodva nyújt széles körű és alapos ismertetést a hegyaljai plébániák történetéről a 17. század utolsó harmadában. Dr. Macáki Bolya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tudományos főmunkatársa, a felső magyarországi jezsuita irodalmat vette górcső alá. Előadásában Pékis Imre jezsuita atyán, Bátori Zsófia fejedelemasszony udvari papján és gyontatóján keresztül vizsgálja a kérdéskört. 23 órától híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, ezután Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallhatják. Ezt követően lesz legközelebb műsorismertetés a napbúcsúztató keretében. Ha tehetik, tartsanak velünk, érdemes!
Nincs rá szó, ahogy minden élet arra ébred, így most jó, a közös itt most tűz forró, a gyerek kapd el az ütemet, ha érzed már, pezseg a véred, a zene után nem csak állj és bámulj, lépj a kázra, indulj, már sosem fékez, érez, élvez, bőget az élet. Ha szép az állat, élre állhatsz, új út vár, szerepet mégsem váltottál. A gyerek kapd el az ütemet, ha érzed már, pezseg a véred, a zene után ne csak állj és bámulj, lépj a gázra, indulj, már sose fékez, érez, élvez, we'll
élvezd, pörget az élet. Égbe kiáltom, tombolj, lángolj, tűr ki a mából. Igyekezted meg, amit kell, az jel, aki mer. Hajtson ez is nem hibázol, bármikor éljen, bármi, bárhol. Tűr ki a mából, már sose fékez.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének negyedik részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Szabó Magda a Danaida. Tibornak. Nála hosszú ideig tartott az eszmélés folyamata. Mert igazi érdeklődéssel eleinte mindig csak a jelentéktelen dolgokra figyelt, tücsök dolgokra, és ha Somos Aranka rá nem kényszerítette, nem is igen töprengette semmi nehezen megoldható problémán. A politikát oly komikusnak találta, hogy folyton nevethetnék-e volt, amikor látta az embereket megtorlódni az újságos stand körül, vagy a villamoson belemélyedni a vezércikbe. Őt a színházi életen meg a rádió újságon kívül nem érdekelte semmi. A napi lapokból is csak az apró hirdetéseket meg a házassági jelentéseket olvasta el, vasárnaponként olykor átlapozta az újságok képes mellékleteit. Hallomásból persze mindenkit ismert, tudta, hogy él Hitler, Mussolini, Sztálin nevét is említették előtte, látta a windsori hercegi pár képét, s a mellékletekben hazája államférfiait. A kormányzóról a minden Miklós napi ünnepi beszédben végighallgatott életrajzán kívül többször közölték, hogy kálvinista, meg hogy tengerész. Még tetszett is neki, csak a száját nem szerette. Többször elképzelte, milyen lehet csókolni ilyen furcsa szabású ajkakkal. Mikor apja először hozta szóba a feszült világpolitikai helyzetet és azt, hogy a háború a levegőben lóg, inkább az óvónő mérte le, hogy amiről most hall, riasztó, rettenetes. Nem értette, miért, ő azt tanulta az iskolában, hogy tragikus sorsú nemzete életében időnként háborúk vannak, hol tatár dúlja fel az országot, hol török, hol a Habsburgok járma alatt nyögünk, néha kikitör valami háború, ilyenkor sokan meghalnak, de ez a halál voltaképpen teljesen rendjén való valami, hiszen Petőfi is ezt kívánta magának, és a kisdobosok meg a piros sapkás honvédek minden ifjúsági regény szerint rendkívül boldogok voltak, hogy eleshettek 1848-49-ben. Anyja reakciója meglepte. Somos Aranka letette a kanalat, apára merett. Az ilyen boldogtalan, sóvárgó arc mindig valahogy Dániellel volt összefüggésben. Katalin törte a fejét, hogy Hitler követelése valami gyarmatokkal vagy mikkel kapcsolatban ugyan milyen befolyással lehet testvére életére, aztán apa megmagyarázta. Apa élvezettel, színesen ecsetelte, hogy fog lángba borulni a világ, előbb vagy utóbb Magyarország is, mind hívják be sorba a fiatalokat, hogy fognak temetetlen holtak heverni szerte szét. Anya csak nézte, aztán felállt, befejezte az evést. Vasárnapi ebéd volt, ilyenkor valamennyien együtt ültek az asztalnál. Apa bajuszát önfelett mosoly emelgette. Dániel jó étvágyjal evett tovább. Hallgatta, milyen kiváló alkalom lesz rendezni a haza rendezetlen európai helyzetét, ha a háború csak ugyan kitörne. Másodszorra is vett a rántott húsból. Bizony, bizony, mondta apa, csak iparkodj a tanulmányaiddal, édes fiam. Mire megkapod a diplomádat, alig, hanem mehetsz a frontra. Matild elszedte a tányérokat. Katalin elfogta a pillantását. Matild ajka megmoccant, mintha mondani akarna valamit, aztán mégse szólt. Kivitte a mosatlant. Nem beszéltek tovább a háborúról. Katalin akkor lett 14 éves. Tele volt mindenféle nyugtalanító gondolattal, testét, lelkét megviselte a serdülés. Mindaz, amiről társaival az iskolában suttogott, ami érdeklődési körét kitöltötte, férfiak, nemzés, kötendő házasság, az a még személyhez nem kötődő, de már követelő szerelmi igény, amely átalakuló szervezetében jelentkezett, oly fontos volt a számára, hogy időbe telt, míg érzékelni tudta, otthon a jellege megváltozott. Apa bőbeszédű lett, majdnem vidám, s ami soha nem volt, mióta Katalin élt, feltűnően, elragadóan nyájas Dánielhez. Gyakran megemlékezett a fiú boldogult apjáról, Erikről is, akit Isten időnek előtte magához szólított, s aki haláláért csak egyetlen gondolat adhat vigaszt, hogy a hazáért áldozta fel életét. Anya viszont, aki férjével nem is igen beszélt, s ha mégis, hegyesen, mintha minden szavában kis szög volna, amely, ha kimondják, a nyelvébe szalad, elkezdett törődni a levéltárossal. A legjobb falatokat mindig Dániel kapta. Katalin nem emlékezett rá, hogy ez valamikor is másképp lett volna. Ha Matild behozott egy tálat, anya elsőnek kiemelte villájával, ami a legízletesebb, mintha magának igényelné. Ott hagyta érintetlenül a tányérján, aztán mikor már mindenkinek osztott, mozdulatlan arccal, de a vonásain lebegő örökös kelletlenség mögül mindig elővillanó boldog szenvedéllyel, hirtelen tányért cserélt Dániellel. Anya most egy ideig férjével cserélt tányért. Ettől mindenki úgy elképett, hogy a legelső alkalommal, amikor így történt, megálltak az evőeszközök a patyolattiszta abrosz felett. Apa arca fényleni kezdett. Dániel elpirult. Anya lágyan nézett apára, majdnem szerelmesen. Ha hirtelen karmuk, patájuk nő, vagy a levegőbe szállnak előle, Katalin akkor se lepődhetett volna meg jobban. Nézte őket. Nem értett semmit. Később is Dánielnek kellett megmagyaráznia, mi történik körötte. Hetekig csak azt látta, hogy anya kér valamit apától, hol némán, hol nézéssel, hol bezárkózva vele az óvónői szobába, hogy a gyerekek meg ne hallják, s apa ragyogó arccal, szinte megfiatalodva, állandóan megtagadja a kérését. Egyszer az érvelését is kihallotta a hivatali helyiség zöld ajtaján át. Nem lehet, mondta apa. Teljesen képtelenség, még csak követni se tudja anya észjárását. Hogy gondolhatott ilyenre? Csak nem ennyire hazafiatlan. Talán úgy képzeli, hogy ő sorra járja a városi urakat, vagy megpróbál protekciót szerezni a hadügyben, megvesztegeti az orvosokat? Dániel érdekében? Ha diplomát kap, ne vonuljon be? Hogyan? Miképpen? Csak nem fognak alkalmatlannak nyilvánítani egy teljesen egészséges embert? A hazavédelme, ha majd esetleg rákerül a sor, szent kötelesség. Apa dúdolva jött fel az óvodából ezután a beszélgetés után, kezét rosszul szabott zakója zsebébe mélyeztette, és egy indulót fütyörészett. Katalin még mindig nem értette, micsoda harc folyik a szülei között. Míg Dániel meg nem mondta neki egy délután, hogy apának édes mindegy, változnak-e a trianoni határok valaha, Nem német barát ő, semmiféle barát, s azért lett hirtelen ekkora hazafi, azért várja a kitörő háborút, mert azt reméli, az végre elintézi személyes ügyét a mostoha fiával. Ha Magyarország véletlenül csak ugyan belekerül az eseményekbe, igazán csak egy kis szerencse kell, és el is éri a célját. Kórházakra is esett már bomba a harctereken. Dániel olyan higgadtan közölte, hogy apa világháborút kíván, csak hogy ő eltűnjék a föld alá, mintha arról beszélne, este későbben jön haza, elhúzódnak a gyakorlatok. Katalin attól fogva nyíltan lázadt a levéltáros ellen. Érzelmi megnyilvánulásait nem tűrte. Elhúzódott, ha meg akarta csókolni. Simogatása elől kitépte magát a karjából. Kérdéseire vagy nem, vagy valami éles, szemtelen hangon válaszolt. Még az óvónő is megsokalta olykor Katalin pimasságát, szájon vágta, néha meg is verte, s azt mondta a levéltárosnak, a kislány serdül, ilyenkor vadak a gyerekek. Apa különös külföldi híreket leső, patrióta mohóságát két családtag viselte el, reagálás nélkül. Matild és Dániel. Katalin persze tudta már akkor, hogy Matild, ha nem is szól, folyton gondolkozik és figyel, s épp kettejük magatartása nyugtatta meg. Ha Matild rá se hederít semmire, Dániel meg nyugodt, nyilván mindaz, ami úgy feldúlta őket azon a vasárnapi ebéden, inkább apa gonoszkodása, mint a valóság. Ha igazán háború készülődnék, vagy Dániel valóban irtóznék a katonáskodás gondolatától, amit Katalin nem egészen tudott megérteni, mert lány volt, akkor csak nem tanulna olyan kimondhatatlan szorgalommal, és nem gyűjtené dobozaiban olyan szorgalmasan a céduláit. Bevonulási haladéka a diplomakiosztás napján véget ér. Katalin úgy gondolta, ha ő volna Dániel helyében, s csak ugyan veszélyeztetné valami jövendő életét vagy pályáját, ő bizony nem tanulná ki a lelkét éjszakákon át. De Dániel láthatólag nem félt, nem is hitt a háborúban. Ha a levéltáros közölte, mit hallott a külföldi rádiókban, legyintett. Azt mondta, mese az. Ő nem gondolja, hogy ilyen komoly a helyzet. Hogy amint végez, be kell vonulnia, egyáltalán nem bántotta. Vigasztalta anyját, ne féltse, jó helye lesz neki ott, s meglátja, milyen csinosan fest majd katonaruhában. A levéltáros arcáról le lehetett olvasni a csalódást. A tücsök nem jött indulatba, tovább magolt és szédulázott, nem vette komolyan, hogy valami készül Európában, s láthatólag hajlandó volt megkezdeni katonai szolgálatát is. 1939 tavaszán Katalin kinn lődörgött a jegenyék alatt, a levéltáros a városházán volt, immár hosszú-hosszú idő óta mindig egyedül, mert semmi rábeszéléssel nem tudta többet rábírni a lányát, hogy elkísérje. Somos Aranka a konyhában vasalt, Matilda szobájában matatott valamit, amikor Dániel hazajött. Ketten voltak az udvaron. Somos Aranka nem hagyta abba a munkát, a zárt ablaküvegen át intett feléjük, hogy észrevette itthon a fiú. Összetudnál készíteni nekem egy kofferra való holmit, Kati? Kérdezte Dániel. A kislány azt mondta, hogy ne, és csodálkozott. Dániel néha nagyon ritkán elutazott, meghívta valamelyik vidéki évfolyamtársa, vagy kirándult, csak hogy ilyenkor mindig az óvónő csomagolt neki, nem is hagyta volna másra a Dániel holmiával való babrálást. Tüstént indulni akart, hogy hozzákezdjen, rettentően büszke volt, hogy testvére őt kérte meg, nem az anyjukat. Büszkébb, mint amilyen kényelmes általában. Dániel elállta a konyhába vivő utat, s azt mondta, nem most, majd szól, mikor. Az is lehet, hogy éjjel kell csomagolnia, amikor mindenki alszik, vagy előre kilopni a bőröndöt, és eldugni valahol. Senki se tud a tervezett utazásról, nem is szabad beszélni róla senkinek. Elképedve nézett rá. Somos Aranka minden Dánielnek jövő levelet elolvasott, és mindig kiforgatta a zsebeit. Hogy lehet Dánielnek titka ebben a házban, ahol anyjuk él? És hova megy egyáltalán? Dániel nem felelt. Még egyszer figyelmeztette, Senkinek sem szabad megmondania, hogy útra készül, csak legyen készen rá, hogy amikor majd szól, összeszedje a holmiát. Dániel fehér neműi somos aranka szekrényében álltak, abban a szobában, ahol Katalin és a házas pár aludt, mintha az óvónőnek külön gyönyörűséget elnék abban, hogy a fia ingei ott feküsznek az ő illedelmes kombinéi mellett. Aztán felszaladt az udvarból felvezető konyha lépcsőn, és Katalin látta, hogy megcsókolja anyjukat. Csak bámult. Sose tapasztalta, hogy a fiú valami különösen szerelmes természetű volna. Dániel nem beszélt lányokról, utcán sem igen látta, hogy gyakran kísérgetni ugyanazt a valakit. Ha volt nemi élete, olyan nyom nélkül bonyolította le, hogy se Somos Aranka féltékenysége, se a levéltáros kommentárjai ne kísérhessék. Megszökik egy nővel, töprengett Katalin, aki a titkos utazásokat nem tudta másképp elképzelni. Megszökik, megnősül, nyilván. Annyira szerette a bátyját, hogy azonnal kedvelte az ismeretlent is, aki miatt Dániel el akar menni hazúrról. Eltökélte, hogy jó barátnője lesz az idegen lánynak, s utánozni fogja a modorát, szokásait. Egyetlen egy aggodalma csak az volt, mit szól majd anya, mert apa boldog lesz, ha Dániel kín van a házból, de hogy aztán az óvónő. Napok teltek el. Folyton várta a jelt a bátyjától, ám Dániel nem szólt többet a titokról, a céduláit rendezte. Viszi a munkáját is, gondolta a kislány. Anya úgysem engedné meg, hogy megnősüljön, muszáj szökni. Ki lehet az a lány? Jó héttel később, mikor hazatért az iskolából, nyitva talált minden ajtót. Ez olyan szokatlan jelenség volt, hogy megfelhőzött tőle. A kapunak az óvodások és azok szülei miatt állandóan nyitva kellett lennie, a lakást viszont folyton zárva tartották. A lépcsőházi kert mellett tárt ajtó fogadta, és nyitva volt oda benni is minden, a konyha, a férfi szoba, az ebédlő. Még csak a háló felé is, mintha valami véres karddal száguldó hírnök befutkosta volna az összes helyiségeket. Mindenki otthon volt, Dániel kivételével, aki 3 óra tájt járt haza az egyetemről, s mint valami őrült opera szereplői, apja, anyja és Matild egyszerre kántáltak, harsogott az előszoba. Somos Aranka nyújtottan, csúful sírt. Csándi Kornél hahotázott. Matild meg, mint valami gramofon, egyre azt mondta. Mi van abban? Miért nem hagyja? Mi van abban? Hát aztán... Anyja sose beszélt meg vele semmit, csak utasításokat adott a számára. Apjától eltávolodott. Matild rideg volt hozzá, most, amikor belépett, mégis mind a három hozzáfordult, és neki kezdett el magyarázni. Katalin megriadt. Időbe telt, míg a sírásból, a nevetésből, a kiabálásból megértette, hogy Dániel útlevelet kért. Meg is kapta. S a rendőrkapitány, apa régi ismerőse, apának küldte át a levéltárba, hogy juttassa el a fiúhoz. Elintézte soron kívül. A tudós úr, hahotázott apa, a nagyszerű férfi, mindjárt lejár a halasztása, meg akar lógni, nem akar katona lenni, ki akarja külföldre menteni azt a remek koponyáját. Engem, zokogta az óvónő, itt tudna hagyni engem, el tudna szökni tőlem, tőlem, aki az életemet tettem rá. Na, mondta Matild, bizony csak jobb lesz neki itthon, ha esetleg jön a háború, aztán halomra lövik. Jobb lesz az, mintha hagyják megpucolni?
Mit jár a pofád, mond?
Kiáltotta apa, aztán megrettenve nézett a lányára. Soha Katalin nem hallott ilyen beszédet otthon. A kislány levágta az iskolatáskáját, kirohant a házból, végigfutott a vásártéren, a Rozgonyi úton, a villamos megálló felé, ahonnan Dánielt várhatta. Ott sírt a megállóban, zsebkendő se volt nála, kézitáska se. Dániel itt látta meg fekete egyenköpenyében, fekete harisnyájában, mint egy gyászolót. Katalin elzokogta, mi történt az útlevéllel. Dániel reakciója majdnem, hogy semmi sem volt. Még ment mellette, inkább zavar látszott az arcán, megfeszített gondolkozás, semmint megrendülés. Katalin egyre lassabb léptekkel közeledett hazafelé. Rettegett a jelenet folytatásától, amelyből kimenekült. Dániel meg kihúzta magát, ahogy beléptek, mintha valami láthatatlan személyiség azt vezényelte volna a fülébe. Vigyázz! Bent abszolút nyugalom volt. Természetellenes csönd. A levéltáros kezében újság, az óvónő kisírt szemmel, de szokott pontos mozdulataival rakosgatott az asztalon. Senki se szólt semmit, s ez gyilkosabb hatású volt, mint az ordítozás. Kömény magos leves volt ebédre, pörkölt, pogácsa. Turkáltak az ételben. Matild nem volt látható. Délután Dániel visszament az egyetemre. Katalin úgy tett, mintha a leckéjét írná. A levéltáros eldübörgött a levéltárba, Somos Aranka nekiállt a nagymosásnak. A csönd olyan súlyos volt a ház fölött, hogy Katalin azt hitte, beszakad a tető. Mikor vacsora után végre kitört anyából a sírás, s már volt ereje, hogy szemrehányással, kérdéssel és váddal halmozza el a fiát, Dániel nyugodtan és szenvedély nélkül felelgetett neki. Katalin valósággal megkönnyebbült. A levéltáros úgy tett, mint aki oda se hallgat. A fiú meg azt mondta, bejelentette volna ő, hogy szeretne kiszagolni pár napra külföldre, annyit tanult, dolgozott mostanában, de mit terhelje vele apukát, hogy az útlevele után járjon? Igazán nem érti, miért ez a drámai fogadtatás. Eddig sose szóltak bele, mire költi a megtakarított pénzét. A magyarázat annyira szimpla volt, hogy Somos Aranka szemében megállt a könny. Csándi Kornél meg letette a könyvét, s ezúttal ő is teljes nyugalommal azt mondta, az útlevelet magánál tartja, majd ha ő és Aranka jónak látják, hogy elutazzék, odaadják neki. A lakás légköre sima, merev és törékeny lett, mint egy darab üveg. Minden szó mást jelentett, és mindenki tudta is, hogy mást jelent. Tartsa magánál, apuka, mondta Dániel barátságosan, egy évig érvényes. A levéltáros visszapillantott a könyvébe. Somos Aranka kifújta az orrát. Dániel pedig keresett valami zenét a rádión.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének negyedik részét Kútvölgyi Elzsébet előadásában hallották, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat vasárnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Takács Mária Clarissa, ferences szegénygondozó nővérrel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határon innen és túlról.
Széchenyben vagyok, a Betánia idősek otthonában, amit a ferences szegénygondozó nővérek tartanak fenn, és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Takács Mária Clarissa nővért. Szeretném, hogyha egy kicsit beavatnál minket, a hallgatókat is, hogy tulajdonképpen mit is kell tudni a ferences szegénygondozó nővérekről.
Egy magyar alapítású szerzetesrend vagyunk, melyet 1927-ben Páter Oslai Oswald ferences tartományfőnök atya alapított Eger városában. Nem sokára 100 éves lesz a rendünk. Hát az egy nagy öröm a számunkra, hogy mi magyar alapítású szerzetesrend vagyunk, úgy, mint a pálosok. Csak hogy mi sokkal később alakultunk. A rendünk alakulásához nagyban közrejátszott Magyarországon a két világháború között létező gazdasági világválság, a sok szegény, a sok koldus, és alapító atyánk nagyon sokat gondolkodott azon, hogyan lehetne felszámolni a koldulást és azt a sok nyomort, ami az akkori Magyarországon egy általános jelenség volt. 17 éven át tanulmányozta különböző szociális ügyeket, szegényügyeket, különböző országokban ezt hogy teszik, és ő dolgozta ki, gondolom imádkozta át inkább, az egri norma rendszerét, melynek a lényege, hogy az egyház, a társadalom és az állam közös összefogásával számolják fel a mély szegénységet, a nyomort, a koldulást, és kidolgozott egy olyan rendszert, amelyben az állam, a társadalom és az egyház közös összefogással segítenek a rászorulókon. Ez a rendszer nagyon szépen működött, ennek a tartópillére és a oszlopa voltak a ferences szegénygondozó nővérek, akik a konkrét szolgálatot végezték, akik kimentek, környezettanulmányt végeztek, ők mentek ki a szegényekhez, feltérképezték a rászorultságukat, és amiben rászorultak, abban segítettek. Ez lehetett például lakhatás, lehetett pénzadomány, élelmiszeradomány, tűzifa, de hogyha valaki már képtelen volt magát ellátni, és a házi gondozás sem segített, akkor szeretett otthonba vitték, ahol ugyancsak a nővérek szolgáltak. A szociális gondoskodás történetében az egri norma, mint egy új és modern gondozási forma jelent meg, aminek az egyik kulcsa az, hogy személyes gondoskodás. Tehát, hogy személyesen odafigyelni a rászoruló szükségletére, és abban segíteni, amiben tényleg ő rászorul. És hogy ez mindenkinek más lehet, illetve az emberi méltóság. Tehát, hogy a mi rendünk lelkiségében, a ferences lelkület mellett, és azon belül, hiszen Szent Ferencnek is nagyon fontos volt, hogy visszaadni az embernek az elveszettnek vélt méltóságot, hiszen azt nem veszítjük el, mert hogy az emberi méltóságunkat az Isten adja, azáltal, hogy az ő képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. De egy krízis, egy szegénység, egy megalázott állapot, egy kiszolgáltatottság elhalványíthatja bennünk ezt az emberi méltóságot. És ez egy nagyon-nagyon szép hivatás segíteni a másikat, hogy újra fel tudjon ragyogni benne Krisztus képmása, és hogy újra lássa, hogy de jó, hogy élek, hogy én értékes vagyok, és hogy valaki engem szeret. Mert ma nagyon sok ember azért hal meg, mert nincs, aki szeresse. És nincs, aki azt mondja, hogy de jó, hogy vagy, fontos vagy nekem. Azt gondolom, hogy a ferences szegénygondozó nővérek közösségére mindig szükség lesz, és egyre nagyobb szükség lesz. Mert nem csak az anyagi szegénység, az mindig volt, van és lesz, ugye, hogy Jézus mondta, hogy szegények mindig lesznek köztetek. Ez az egyik, de amit látunk a mai társadalmunkban, hogy a lelki inség, a kiszolgáltatottság, a magány, nagyon sok a veszteségek, nagyon sok embernek nagyon nagy szüksége van a másik emberre, hogy ott lenni mellette. És a mi hivatásunk, hogy az emberek mellé szegődjünk, és elkísérjük őket életük útján, mellettük legyünk a betegségükben, a szenvedésükben, a krízisükben, az időskori vagy Alzheimeres leépülésükben, tehát ahol ő éppen tart az élete útján, a családi krízisében. Szóval, hogy ott lenni mellette testvérként, fogni a kezét, és van, amikor csak ennyit tudunk tenni, hogy ott vagyunk mellette, és fogjuk a kezét, de mellette vagyunk. Hogy segítsünk neki, hogy meglássa az életében Krisztust, vagy egyáltalán csak a szeretetünk által ebből valamit megtapasztaljon.
Itt Magyarországon hány háza van ennek a rendnek?
1990-ben léptem be a rendbe, és akkor még 80 szegény gondozó nővér volt. Most jelenleg Esztergomban, Siófokon és Széchenyben szolgálunk, és Nagyvenyimben, Dunaui város mellett van még a rendünk fenntartásában egy idősek otthona, ahol sok idős nővérünk élt, és az ott szolgáló civil munkatársaink gondozták őket. Ők most már hazatértek mind a jó Istenhez, de az otthon az a rendünk lelkiségében működik civil munkatársakkal és vezetéssel, de hogy ők is a mi családunkhoz tartoznak. Esztergomban van az anyaházunk. 89-ben indulhatott újra a rendünk. Egy jótevő, Kis Istvánné, özvegyasszony jóvoltából, és Varsi Balázs atya jóvoltából, mert ez a Kis Istvánné felajánlotta a házát, mivel a férje elhunyt és gyermeke nem született. Felajánlotta a házát Balázs atyának, hogy itt van egy szép ingatlana, de hogy ő már özvegy, nincs gyermeke, nincs utód. És akkor Balázs atya volt az, aki mondta, hogy szegény gondozó nővérek most készülnek újraindulni, de hát 1990 elején, meg 89 végén még sehol nem volt a szerzetesi ingatlanok visszaadásának az ügy. A sok-sok évre rá kezdődött, amíg feltérképezték, bejegyezték, visszaadták, hát ez egy sok éves procedúra volt, és így ez a Kis Istvánné, Margit néni meghallotta ezt a szavát, ezt a mondatát Balázs atyának, és befogadta a házába a nővéreinket, az idős nővéreket, akik ilyen 85 évesen, 75 évesen újra meghallották Isten hívó szavát, és ott hagyták már a nyugdíjas életüket, hogy újraindulhasson a rendünk. És hajnali 5-kor keltek, szigorú napi rendet tartottak, mentek ki a szegényekhez, építkeztek, neveltek bennünket, tehát egy nagyon, nagyon nagy hivatást, küldetést kaptak így idős korukra, és mégis volt bennük tűz, élet, lendület, hogy a rendünk újrainduljon.
Ja, amikor valaki ide be jön hozzátok azzal a szándékkal, hogy megismerje a rendet egyáltalán, vagy érez valamiféle hívást, hogy megismerkedjen ezzel a szerzetes élettel, különösen esetleg nálatok, akkor az úgy szokott kinézni, hogy ugye először eljön novíciának, vannak ugye először fogadalmak, és aztán van egy örök fogadalom. Nálatok hogy néz ki ez a úgymond rendszer?
Igen, hát lépcsőzetes. Amikor én beléptem a rendbe 1990-ben, akkor ez még úgy nézett ki, hogy becsöngettem, és egy ismerősöm volt a rendbe, és úgy jöttem, minthogy jöttem őt meglátogatni, aki még jelölt volt. De igazából azzal a szándékkal jöttem, hogy belépjek a rendbe. És akkor az ebédnél bejelentettem a nővéreknek, hogy hát én szeretnék ide belépni. Életükbe akkor láttak először, és mondták az ebédnél, jól van, Isten hozott, akkor közénk tartozol, és onnantól kezdve én már nem is mentem haza.
és hogy így emlékszem, hogy ebéd után, minthogyha 1000 éve ott lennék, elkezdtünk takarítani. Ez ma így elképzelhetetlen, hogy ma valaki így lépjen be a rendbe, hogy becsönget, hanem hát ma azért van egy hosszabb, és régen is így volt amúgy, tehát hogy a nővérek ezt azért tették 90-ben, mert ők is így voltak szokva. Mert simán volt, hogy valaki otthonról elszökött, nem engedték, kiskorú volt még, hiszen már régebben, 50-es években nem egy nővér volt, aki 14 évesen lépett be, és 16 évesen már fogadalmas nővér volt, önálló munkakörrel dolgozott és szolgált. Tehát, hogy csak az emberi érettség, hogy hol vagyunk most. Mert már úgy jöttek be a rendbe, hogy kenyeret tudtak sütni, főztet, hogy így hihetetlen, de ez így volt. De nem mindenki, de aki már 29 évesen lépett 30-as, 40-es évekbe, az volt a késői hivatás régen. Tehát, hogy így mennyit változott a világ, ezt csak így azért mondom el, hogy ma hogy néz ez ki. Alvernának hívjuk, Alverna kurzusnak. Ez ilyen havonta, 6 hetente van ez a kurzus olyan fiatal lányok számára, akik keresik a hivatásukat bármilyen irányban. És akkor különböző témák vannak, amelyeket átgondolnak, átimádkoznak, és egy kis közösség alakul belőle. Most sok ilyen érdeklődő fiatalunk van. Az Isten tudja, hogy mi lesz belőlük. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy abban segíteni őket, amire ők vágynak, hogy ők megtalálják, hogy nekik mi a hivatásuk. Tehát nem egy lasszozás, hanem egy közös keresése. Abban mellettük állni, hogy megsegíteni őket, hogy igazán megtalálják azt, hogy Isten mire hívja őket, és ők is mire vágynak. Ez egy ilyen beugró, mondjam úgy, vagy egy ilyen előszoba, előpre-pre-pre előszoba, és akkor ezeken a napokon velünk is találkoznak, együtt étkezünk, együtt zsolozsmázunk, lehet minket kérdezni, találkoznak velünk. Tehát ez egy ilyen lehetőség, hogy egyáltalán minket megismerjenek, ember, közelbe kerüljünk egymással. Aztán mindig lehet eljönni hozzánk, bekapcsolódni az életünkbe. Teljesen amit mi teszünk, abban így részt vesznek. Ez egy nagyon jó élmény nekik is, nekünk is, meg hát azoknak is, akiket szolgálunk. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy így először így ismerkedni, és akkor látja, hogy érzi magát, szívesen jön vissza. Tehát van egy ilyen előképzés, vagy keresés, egy közös keresés. És hogyha úgy megérik benne egy döntés, hogy ő szeretne így, szoktuk javasolni, hogy keressen lelki vezetőt magának. Minden évben tartunk egy csendes, személyesen kísért lelki gyakorlatot, hivatástisztázó lelki gyakorlatot Szentkutón. Tehát, hogy sok ilyen programunk van, amiben segítjük a fiatalokat megtalálni a hivatásukat. Amikor úgy érzi, hogy igen, ez most már úgy komolyabb, meg úgy, tehát, hogy érzi az Isten hívását, és hoz egy döntést is, és mi is úgy látjuk, akkor megkeresi az általános főnöknőnket, aki most Veronika nővér, elbeszélget vele is, és akkor megbeszélik azt, hogy mikor lépne be, eljött-e ez az idő, illetve hogy mik szükségesek, például egy pszichológiai vizsgálat, testi-lelki egészség, tehát hogy bizonyos kritériumai vannak annak. Max 35 éves korig teszünk kivitelt pár év még, de már 45 évesen nem is szoktak nagyon jelentkezni, nem is nagyon szoktunk felvenni. Előfordulhat kivétel természetesen, de hogy így vannak ilyen kritériumok a felvételhez, például valamilyen szakképesség, vagy érettségét, vagy valamilyen szakma megléte. Tehát, hogy ugye annak az, hogy valaki életképes, hiszen a mi hivatásunk, ugye elsősorban a Jóistennek élünk, de nagyon sok embert hordozunk, szolgálunk, felelősséget vállalunk másokért, tehát egy egészséges, teherbíró embernek kell, hogy legyünk, mint egy édesanya is, aki ugye a családját hordozza, szolgálja, szereti, dolgozik érte, tehát, hogy ezektől mi nem mentesülünk, sőt, lehet, hogy egy nagyobb családot kapunk. Tehát, hogy nagyon fontos ez, hogy testi-lelki egészséggel jönni, ahhoz, hogy az életet bírjuk. Aztán akkor elkezdődik a jelölt idő, hogyha belépett a rendbe, ennek van egy nagyon szép ilyen liturgiája, befogadó szertartása, mindig egy öröm, mikor érkezik egy jelölt a közösségünkbe, és akkor ő megkezdi a jelölt időt, kap mellé egy jelölt mesternőt, aki bevezeti őt a szerzetesi életnek a rejtelmeibe, az alapjaiba. Például, hogy mit miért teszünk, hogy néz ki a napi rend, mi miért fontos, az imádság, ugye, mint az életünk alapja, hisz elsősorban az imádság emberei vagyunk, mi szerzetesek. Tehát, hogy egy képzés a jelölt idő, amelyben a fiatal már beköltözik a rendünkbe, ő még rendes civil ruhát hord, de rendesen éli a mi életünket. Ugyanakkor az első hónapokban még 3 hónap után hazamehet. Tehát, hogy van egy fokozatosság abban, hogy megszokja ezt az életet, hogy megismerje, tehát, hogy ennek van egy ilyen időt adunk. És a jelölt idő az lehet 1 év, de lehet 2 év, attól függően, hogy látjuk, hogy mennyi időre van szüksége az illető fiatalnak. Tehát ez egy nagyon személyre szabott időszak, és a képzés is nagyon személyre szabott. Hát nagyon különböző tud lenni, hogy ki milyen családból jön, az mennyire távoli attól, ahogy mi élünk, mennyire idegen, mennyi időre van szüksége, hogy megérkezzen a vérszerinti családjából a szerzetes családjához. Mert hogy lehet, hogy belép a rendbe, de azért ez belülről, ez egy folyamat. Ez nem egy nap alatt történik, hanem időt kell adni, hogy testileg, lelkileg megérkezzen a közösségbe. Akkor is, ha nagyon lelkes, akkor is, ha nagyon örömmel jön, azért van ennek egy folyamata. Mert hogy az nagyon fontos, hogy szerzetessé válunk. Tehát ez egy folyamat. És aztán a jelölt idő, ez egy nagyon izgalmas idő, amikor még úgy fogadalommal nem tartozom a közösséghez, még ismerkedek, tehát már nem vagyok a világban, de még a közösségben sem teljesen. Bent élek, persze, de még ismerkedek. Szóval azért ez egy nagyon izgalmas időszak, és egy nagyon fontos időszak, meg nagyon szép, ugye? Tehát az ismerkedés időszaka, ugye egy párkapcsolatban is egy nagyon izgalmas időszak, tehát hogy így hasonlóan a szerzetesi életben is. Hogyha aztán valaki úgy látja, hogy hát ez neki nagyon oké, itthon érzem magam, vannak küzdelmek, de hogy ez így oké, tetszik, szeretem, és ha a rend is így látja, ugye ez nagyon fontos, hogy a közösség is úgy látja, hogy te itt oké vagy, akkor ír egy kérelmet, ugye a fiatal, és kéri a beöltözését. És a beöltözéssel kezdődik a noviciátus ideje, ami már egy zártabb idő, az a szigorú értelemben vett maga szerzetesi képzés, ami egy ilyen lelki gyakorlatos évnek szoktuk hívni, amelyben elsősorban sok imádság van, tanulás, elsősorban egy spirituális jellegű képzés, a fogadalmakra készülünk ebben a nálunk 1 év, aztán a ferences lelkiségben mélyülünk, szentírás, liturgika, szerzetesség történet, ferences lelkiség, aszketika, misztika. Szóval egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon szép év, ahol a szerzetes élet valóját, módját éljük, tanuljuk, készülünk magára a szerzetesi életre. Ez egy zártabb év, amikor nincsenek külső szolgálatok, csak nagyon minimális alkalmanként, hanem elsősorban a szerzetesi közösségben van, természetesen ott van szolgálat, de hogy inkább az imádság és a tanulás határozza meg, mint egy pusztai, így is hívjuk, hogy mint a lelki gyakorlatban, tehát sok csend van, a csendet is tanuljuk. Azért fontos, mert hogy ebben az évben azért feljön, ami a csendben, az Istennel való találkozásban. Szóval ez egy ilyen megtisztulós év is, és hát egy nagyon-nagyon fontos év. A szerzetes életünk alapjait tanuljuk, rakjuk le, és nincs internet, ebbe az egy évben nem megyünk haza, a szülők jöhetnek, a testvérek, de hogy úgy tényleg az Istenre fókuszálunk, és a hivatásunkat mélyítjük. Ezen, ha nem megyünk át, nem válunk szerzetessé. Szóval, hogy ez egy kihagyhatatlan van egy próba jellege is ennek az évnek, hogy abban a csendben találkozok a Jóisten után önmagammal is, és pluszba és minuszban. És ezt a minuszt is ugye rá kell nézni, tanulom, elfogadni, hogy mit kezdek a minuszaimmal, a gyengeség hiányaimmal. A növekedésnek egy nagyon-nagyon jó útja. És akkor a noviciátusban van egy novicmesternő, akit Jóisten meg a közösségem mellém ad, aki kísér ebben az évben. Tehát ez egy intenzív, egy nagyon intenzív év. Hetente van beszélgetés, tanulna. Tehát, hogy ez egy nagyon szép, intenzív év. És akkor, amikor ezt úgy gondolja, hogy ez így oké, és a rend is úgy gondolja, hogy ez így oké, akkor van az első fogadalom, amelyet egy évre tesz le a novícia. És akkor megkezdődik a juniorátus, a növendék év. Amikor kap egy junior felelőst, egy növendékfelelőst a fiatal fogadalmas, aki segíti őt abban, hogy mint fiatal fogadalmas, akkor már kikerülünk az életbe, a szolgálatba, segít tanulni ezt az arányt, az imádság és a szolgálat arányát, segít abban, hogy mindazt, amit a noviciátusban megtanultunk, apró pénzre váltva növekedhessen a szerzetesi életben, a szolgálatban. Hát úgy tudom mondani, hogy az első fogadalom olyan, mint a házasság, mennyegzőre készülünk, és akkor, mint a házasságnak az első évei, ilyenek a juniorátus évei, mikor úgy ismerkedik a különböző szolgálatokkal, és ez egy nagyon szép év. Úgyhogy nagyon izgalmas időszak a szerzetesi képzés, mivel ez egy ház nagyon bölcs, mivel ez egy nagyon komoly döntés, ezért van ez a fokozatosság. És az örök fogadalom az belépéstől hát olyan, mit mondjak, 6-9 év. Tehát, hogy az egyház időt ad, hogy valaki felkészüljön, rákészüljön, átgondolja, meggondolja. Tehát, hogy igazából, hogy jelölt időben, noviciátusban valaki úgy látja, hogy ez neki mégsem oké. Hát ez itt teljesen normális. Tehát azért van ez az időszak. Ez nem föltétlenül kudarc. Akkor kudarc, ha volt hivatása, de nem tartott ki, vagy elmenekült. De hogy ennek az időszaknak az a lényege, hogy mélyítse az, hogy akkor ez, én meg vagyok hívva erre, hogy mélyítse a motivációit, hogy mi van, tényleg Istenért jöttem? Tényleg vágyom, hogy Istennek éljek?
Kedves hallgatóink, Takács Mária Clarissa, ferences szegénygondozó nővérrel beszélgettünk az elmúlt közel fél órában, mely beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret, boret adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Halleluja, megszabadítottál, kenyeret, bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret, bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Alleluja, megszabadítottál,
megszabadítottál,
kenyeret, bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál,
megszabadítottál,
kenyeret, bort adtál, Halleluja.